A kunyhóból nyugodt lélegzés hallatszott, a berek mélyén egy bagoly szólt, a rekettyés éjszakájában valami ilyet madár pityegett, talán álmában, és messze a sík vizekről a vízimadarak aggódó figyelmeztető kiáltásai. Ezek mind megszokott hangok voltak, melyek átestek az éberség rostáján, Csikasz tehát nyugodtan alhatott. A hold lassan mászott felfelé, és aligha törődött vele, hogy az alvó földi világnak általános nyugtalanságot okozott. Különös fénye nem a megszokott világosság volt, mert az ezüstös derengés csak szép, de nem jó. Nem volt elég világos, és nem volt elég sötét. Ilyenkor óvatosabbak az éjszakai ragadozók, mert árnyék kíséri őket, és óvatosabbak a békés kintalvók, mert jobban lehet őket látni. Holdvilágos éjszakák után nappal pihen a vad a legsűrűbb sűrűségekben, ha ugyan a szúnyogok és egyéb vérszívók engedik pihenni. Matulát például nem engedik. Egy-két szúnyog addig hegedül az öreg füle körül, amíg óvatosan felkel, összekotorja a parazsat, és vastag ágakat tesz rá. Aztán ugyanolyan csendesen lefekszik, és pipára gyújt, így aztán nagyjából megtisztul a kunyhó belseje és környéke is. Vastag füst szárnyal a kunyhóban, amitől a szúnyogok azonnal távoznak, de füst születik a parás felett is. A vastag ágak nem lobbannak lángra, de füstöt sóhajtanak, s ez a füst megül a tisztáson, mert olyan mozdulatlan a levegő, hogy a legfinomabb pehelytoll is lassan, merőlegesen szállna le a földre. A holdat egy-két kis felhő kíséri, mintha nem tudnának elszakadni a szépségtől, amit az éjjel vándortól kaptak, és láthatólag jól érzik magukat a dermesztő magasságban. De hűsül lent is a levegő. A folyó ködött álmodik, a nádas hideg párát lehel, s a nappali élet nehéz, bomló párolgását elnyomja a növények édes, kesernyés, tiszta illata. Tutajos akkorát lélegzik a betóduló üde levegőből, hogy sóhajnak is beillik, és egyáltalán nem gondol arra, hogy egy ilyen mély sóhaj nem csak a tüdőnek jó, ami csak átmeneti szerve a vér felfrissítésének, de kiégeti a vérből a salakot, melyet jó részt a néhai dévérkeszek termel tutajosunk gyomrában. Nem, Gyula nem gondol most a testére, nem gondol semmire, nem is álmodik, mert egész lénye az alvás kellemesen élettelen állapotába van vastagon beágyazva. Hajnal felé azonban már sűrűbben változtat helyet, sőt, könnyelműen nyújtózkodni is próbál, de ez ellen a növekvő és izomlázas test olyan erősen tiltakozik, hogy majdnem felébred. De öntudatáig még ez sem ér el. A hold ekkor már a nyugati égen ballag, ezért Csikasz a kunyhó előtt a tűz mellett foglalt helyet, és most már ő is valóban alszik befejezéséül az éjszakának. A csalitokat most már vastagon átszütte az éjjel köd, de a ködlepedők felett végig leng hamuszín kámzsájában az ébredés puha szolgája, a szürkület. Kár, kár, mondta ekkor egy trombita hangú varjú az égerfán, de azt nem lehetett tudni, hogy mi a kár tulajdonképpen. Talán, hogy a tűzrakás mellett nem maradt semmi ennivaló, s még azt a semmit is Csikasz őrzi. Nem, a szürke varjút csak egy másik varjú értette volna meg pontosan, de mást azt sem mondhatott volna, mint hogy kár, így ezzel a kérdéssel nem is érdemes foglalkozni. Gyula azonban felébredt rá, de a legszorosabb barátság sem mondhatná, hogy tutajosunk valami különösebb értelmességgel nézett volna a derengő világosságba. Valljuk meg, hogy első pillanatban azt sem tudta, hol van, vagy hogy került ebbe a nyírkos hajnalba, amely felett egy agvarjú szolgáltatja az ébresztőt. Lehunta tehát a szemét, amíg gondolatai nyikorogva elindultak, tétován tapogatva az este elszakadt szálak végeit. Amikor aztán újra kinyitotta a szemét, és elhelyezkedett végre a valóságban, nem értette hirtelen, hogy mi van kezével, lábával, vállával, hátával, sőt, ezen testrészek egyes részleteivel is.
Jó reggelt, Matula bácsi!
Hajnal van még, mondta Matula, aki ragaszkodott a pontos megállapításokhoz.
Amúgy egészségére szolgáljon az éjszakai nyugodalom. Úgy látom, nehezen mozog. Mintha mozsárban törtek volna össze.
Az a jó. Most aztán hegyibe.
Mi?
Rádolgozni. Ha most elhagyja magát, előrül kezdődik az egész.
Tutajos bánatosan nézett elkínzott tenyerébe, s még az ujjait sem merte kinyújtani. A tenyerében két lapos fehér hólyag helyezkedett el, de egyébként is fel volt törve, karcolva, szúrva és vágva.
Nehéz lesz, Matula bácsi, Persze,
mondta az öreg.
Persze.
Aztán nem is szólt már az ügyről. Nehéz lesz, hát nehéz lesz.
Most eszünk valamit, valami jót, amilyent még nem evett.
Gyula ködös gondolatai szétrebbentek a képzelet tekervényes útjain, s olyasmire gondolt, hogy Matula már megjött a horgászatból, bíbic tojás rántott át tálal, vagy Nancsi néni küldött valamit. Rakjak tüzet?
Dehogy, hideget eszünk.
Akkor mégis Nancsi néni, gondolta Gyula, és leült.
Nem fürdik meg. Addig én elkészülnék.
Gyula meghökkent, és elfelejtette fájdalmait. Ez alkalommal be kell vallanunk, hogy Tutajos ezt a nomád életmódot imit-amot megfürödve bár, de mindenféle nagyobb mosakodási kényszer nélkül képzelte, pláne így hajnalban. A derengő világosságban ónos harmat alatt roskadozott minden fűszál, a folyó felől hűvös szellő érkezett, és megnyúzott teste a vízbemerülést elképzelhetetlennek tartotta. Nem hoztam fürdőnadrágot sem. Nancsi néni is elfelejtette.
Kár. Ám bár én nem arra gondoltam, hogy a fürdőnadrágot kellene megfürözteni. De ha fél a víztől, vagy a békák előtt szemérmeskedik...
Dehogy! Aztán meg is fázhatnék.
Volt itt egy tudományos kutató,
piszkálta Matula a tüzet feleslegesen.
Az ilyenkor a csónakról fejelt a vízbe, aztán azt mondta, úgy érzi magát, hogy fel tudná dönteni a világot. Egészen langyos ilyenkor a víz. De hát nem a karásnak nyögés a vége.
Tutajosunk mérgesen rángatta fel csizmáit, és csúnya dolgokat kívánt az edzett kutatónak. Odahaza pirimama vajszíve csak amolyan macska mosdást engedélyezett. Itt meg,
hogy fejest!
Imbolyogva talpra állt, de menekülő gondolatait Matula nem engedte szóhoz jutni.
Törülközőt vigyem!
Gyulánk tehát ott állt kackiás csizmákban ugyan, de alsó nadrágban, és még kiálló bordái is reszkedtek. Matula leplezetlen fitymálással nézett végig a fiú túlnőtt nyurga alakján.
Hát, nem törné össze a mázsát, annyi bizonyos. Ám bár fürdő után nagy étvágya van az embernek. Mire megfordul, készen leszek a reggelivel. Sietni nem kell.
Gyula hóna alá csapta a törülközőt, és elindult a folyó felé. Az egész osztály röhögne, dühöngött magában. Anyám összecsapná a kezét, pirimama rohamot kapna, apám az asztalra ütne. De ha elmondom, és elképzelte magát 10 percben az udvaron a megszokott baráti körben.
Kérlek szépen, hajnalban leszaladtam a folyóra, a csónakról fejest ugrottam, pár percet úszkáltam, utána a házat tudtam volna feldönteni.
Ez olyan tetszetős gondolat volt, hogy megállt kiélvezni, és szinte látta Dubovánszki nagy birka szemét, de megfeledkezett arról, hogy szúnyogok is vannak a világon.
Ki az anyátok?
Lódult meg Gyula, otthagyva jeles barátait a szúnyogokkal együtt, akik azonban újjongva követték a hajnali lakomát. Igen, Gyulának volt egy olyan gondolata is, hogy Matula végeredményben nem lát a partig, ám bár az öreg mosolygott volna ezen a csecsemő gondolkodáson. Matula tudta, hogy szúnyogok is vannak a világon. Tudta, hogy a rekettye bokrokról felzavart dalnokok megeszik a jámbori fiút, ha nem megy a vízbe, és Matula, amit tudott, azt jól tudta. Tutajos sürgősen lerúgta a csizmákat, kibújt egyetlen ruhadarabjából, és ha nem is fejessel, de enyhe idegenkedéssel beleereszkedett a vízbe. Blutty, mondta a folyó, és összecsapott a meggondolatlan ifjú feje felett.
Micsoda ökör vagyok,
emelkedett ki Gyula a habokból. Megmondta az öreg, hogy a víz egyszerre mély, és sértődötten úszott át a túlsó partra. De a víz igazán meleg volt, s Gyula úgy érezte, hogy összetört testét bársonyos kezelésbe vette a folyó. És ha már bent volt, úszott kicsit lefelé, kicsit felfelé, aztán felmászott a csónakba, óvatosan leszárította magát, s úgy érezte, ha nem is házat dönteni, de valamit tennie kell. Hazáig rohant tehát törülközővel csapkodva a lesben álló szúnyogok felé.
Na milyen volt?
Érdeklődött Matula. Mit teszünk, Matula bácsi?
Kocsonyát. Amit a bográcsban hagytunk, megkocsonyásodik reggelre, és pirított kenyérrel.
Matula csak széles mozdulattal jelezte, hogy ez körülbelül a teteje a szakácskönyvekben található ínyenségeknek. A pirított kenyérnek enyhe füstszaga volt, de a hús, a zsíros kocsonya, a meleg kenyéren olvadó lé. Ettek hangtalanul.
Van még, Matula bácsi,
Matulának jól esett ez a ki nem mondott dicséret.
Hát mit mondtam?
Matula bácsi, erről nem is lehet beszélni. Nancsi néni elbújhatik Piri mamával együtt.
Szó köztünk maradjon.
Emelte fel az öreg bütykös ujját jelezve, hogy ez olyan titok, mint a fehér nép érzékenysége a főzésű tudomány körül. Azután pálinkát öntött magának és Gyulának is, de a fiújét vízzel keverte.
Ez való a tetejébe?
Nem, rebegte Gyula. Nem szoktam.
Csak így a meg. Erre a zsíros kocsonyára nem szabad tiszta vizet inni.
Gyula rossz emlékű irtózása csak addig tartott, amíg a folyadék leérkezett, és a kocsonya felett elhelyezkedett. Utána ismét a bográcsba pislogott.
Szabad még?
Azért van.
Nem rontom el a gyomrom?
Halhússal még senki nem rontotta el a gyomrát.
Gyula evett, ivott, és észre sem vette, hogy hosszabb árnyékot vetnek már a fák, mert a messzi nádas felett égő tündökléssel akkor emelkedett fel a nap. Matula a tarisznyába csomagolt.
A messzi látó takassza a nyakába, a szúnyogolajat meg zsebre. Bemegyünk a nádba, kicsit körülnézünk. A kutyát nem kötöm meg. Most már talán tudja, hogy nem szabad elcsavarogni. Itt maradsz?
Recsent a készülődő csikaszra.
Itt maradsz, mert két felé váglak.
Csikasz már a két felé vágás is megrémítette. Múltkor négy felé, ma két felé. Nehéz a szegény kutya sorsa. Mikor azonban a kondér egész maradékát megkapta, már csak fél szemmel nézett a távozók után.
Átmegyünk, intett Matula a csónak felé, a nagy víz mellett van egy kis gunyhó, abból nézelődhetünk.
A túlsó part olyan volt, mint az innenső, de kevésbé járt, s a gyalogutat inkább csak lábbal lehetett kitapogatni. A feldübörgő madársereg most már nem ijesztette meg Gyulát, inkább ismerősöket keresett köztük. Egy helyen lekanyarodtak a töltésről. A nádasban keskeny ér húzódott befelé, és a fűzfához csónak volt kikötve. Matula nem nyúlt az evezőhöz, hanem hosszú rudat emelt fel.
Ezzel jobban megy. Szűk a hely, és kicsi a víz is.
És csákjázva indultak a kanyargó vizen.
Jó lesz, ha bekeni magát.
Gyula szót fogadott, de közben érezte, hogy a folytonos kanyargás közt is egy irányba mennek. Látni azonban csak pár lépésre lehetett. Árnyékban volt még minden, s a víz olyan sekély, hogy a csónak néha sárban csúszott. A szúnyogok azonban kedvtelenül szálltak vissza leshelyükre megállapítva, hogy az ilyen rosszagú ember egyszerűen élvezhetetlen. Gyula alaposan bekente magát, így maradéktalanul élvezhette a reggeli csónakázást. Itt-ott kis madarak bujkáltak a nád közt, de nem repültek fel, és egy helyen gyönyörű, húsos levelű virágok voltak a vizen.
Vizitök,
intett Matula a csodálatos virágok felé. Ezt az elnevezést tutajosunk szentségtörésnek érezte. Ez a gyönyörű virág!
Vannak, akik tündérrózsának mondják, de a levele olyan, mint a töknek, meg a szára is.
Gyula nem tudott válaszolni.
Krá, rákaká,
trombitált felettük egy gém, és ilyetten rúgta el magát a nagy fűzfáról.
Nehézség a pipa szárlábadba,
kívánta Matula.
Azt hiszed, megijedünk.
Később vadrécék rebbentek fel a nádból.
Innét már vigyázva kell menni, hamarosan kiszállunk.
Itt?
Hát hol? Szedheti is már a cókmókot, csak csendesen.
A csónak mellett, mintha út látszott volna, de ezen az úton is átcsillogott a víz.
Mindig a nyomomban, de ne álljon meg sehol, mert ez nem sétatér.
És Gyula már előre elhitte, hogy a nádi út valóban nem sétatér. Hát még később. Ingatag gyaloglás volt ez nagyon. Néhol bokáig, néhol térdig süppedve, bujkálva, mégis gyorsan haladtak.
Ne csörtessen, az áldóját már is figyelnek.
Gyula azt sem tudta, hol vannak, és azt sem, hogy kik vagy, mik figyelnek. A zajongás azonban elhallgatott, és Matula majdnem úgy kúszott be valami sűrűségbe, amiről kiderült, hogy egy leskunyhó. Gyula szuszogva mászott bagószagú nevelőapja mellé.
Talán nem vettek észre, ne mozogjon.
A fiú megdermett, de szeme szokta már a homályt. Matula elővette bicskáját, és a befelé nőtt nádleveleket kezdte sorjában levagdosni, de maga a nádszál ettől meg sem mozdult.
Van már két hete, hogy erre jártam. Aztán a nád mindjárt elfoglalja, ami az övé. Még a likakat megtisztogatom, aztán vigyázva bújjon ide előre.
A kunyhó aljában vastagon volt a száraz sáslevél.
Ez nem vizes, Matula bácsi.
Nem hát, Szölöpön van az egész. Deszka az alja, de nem lehet látni, mert a nád benőtte.
Kint pedig újra elkezdődött a sok hangú lárma. Gyula óvatosan oda csúszott az öreg mellé, és amikor kileskelődött, egy pillanatra elakadt a lélegzete. Előtte volt az egész tó, és kicsit alatta is, mert a kunyhó magasabban volt a víznél. És előtte volt a csodálatos madárvilág kora reggeli jövése, menése, egész látszólag gondtalan élete. És milyen közel!
Jaj, Matula bácsi!
Lehelte Tutajos, és csak a kezével mutatta, hogy nincs szava arra, amit lát. Mindjárt a nyílás előtt egy szürke gém áldogált, mereven, mint a katona a díszőrségen, bár a gém nem őrzött senkit, és nem parádézott senkinek. Rideg sárga szeme a vízen volt, és pár perc múlva a hosszú csőr levágott a vízbe, de olyan tüneményes gyorsasággal, hogy Gyula már csak a halat látta, ezüstös csillanását, csapkodó farkát, s a gém fejének következő mozdulatát, amivel a halat egyenesbe irányította. Aztán két nyelés, és a gém újra megmerevedett, mintha semmi nem érdekelné a világon.
Halat fogott a szürke,
szólt hátra, de Matula nem válaszolt, mert a tarisznyát rendezte, és hogy a gém halat fog, ez olyan természetes, amire kár a szó. De Gyula nem is várt választ, hiszen a vízen mozgó ezernyi madár, a napfelkelte ragyogása, a mozdulatlan, mégis suttogó nádas, a hangok ezerféle színe, a vadrécék sziszegő szárnyalása, egy-egy madár felbukkanása, ahol az előbb még nem volt semmi, egy réti héja puha szárnyalása, csérek reket kiáltása, szárcsák versenyfutása a vízen, úgy szétkapkodták gondolatait, hogy az öreg válasza már úgy is elkésett volna.
Jaj, Matula bácsi, mi ez? Viszi a fiait, jaj!
Gyula nyögött a gyönyörűségtől, Matula pedig kileskelődött egy másik nyíláson.
Vöcsök, búbos vöcsök. Ha a gyerekek elfáradtak, felkapaszkodnak az anyjukra.
Gyula úgy érezte, hogy ezt a látványt sem lefényképezni, sem lefesteni, de még elmondani sem lehetne. Az élet öntudatlan szépsége volt ebben a lágy mozgásban, az anya óvatos úszásában, s az öt kis pejhes gombóc szeme csillogásában, amint ültek az anyai páholyban, aki kirándulni vitte az apróságokat a nyár, s az idő ezen végtelen reggelén. Az egyik kicsi még ásított is, és ez olyan kedvesen derűs volt, hogy Gyula bekapta maszatos ujjait, ne nevessen. Aztán...
Eltűnt a látomás,
s az előbbi héja majdnem lekapott egy kis utast a vöcsök hátáról, de csak a vizet súrolta, mert addigra a család eltűnt a víz alatt.
Dögölj meg!
Csapott Gyula a térdére.
Nem fulladnak meg a kicsinyek?
Ne féljen! Eddig már összeszedte őket az öreg. Nem árt nekik egy kis oskolázás.
Matula bácsi, miért nem hozunk puskát?
Meglőtte volna a héját?
Talán meg.
Talán. Egy lövéstől világgá megy minden. Aztán, ha meg is lőni, ki kellene érte mászni, összegázolni a gunyó elejét, és kellene két hét, amíg ide bátorkodnának. Nem éri meg.
Igaz, de hát mégis, hát ha nem vigyázott volna az anyjuk.
Vigyázzon. Azért anya az a dolga.
Aztán a héja mégis megfogott volna csak egyet is.
Ha tudja, fogja meg. Annak meg az a dolga.
Gyula ebben nehezen nyugodott bele.
Az a vöcsök mégis ártatlan.
Hát, embert nem eszik. De ha a halak beszélni tudnának, alig hanem mást mondanának. Az ivadék halat tucat számra szedi össze.
Ekkor nagy zenebona támadt a víz felett. Két szürke varjú vészes károgással üldözött egy nagyobb madarat, amely látszólag nem törődött a szürkékkel.
Visz valamit,
mondta Gyula izgatottan, s olyan érzése volt, mintha az éles karmok a saját horpaszába mélyedtek volna.
Kánya, alig hanem szárcsát.
A fiú ijetten nézett az öregre.
Csak nem a mi kis szárcsáinkból.
Fene tudja, hol fogta. Nagyon ádas, szárcsa meg van elég.
Gyulában megint valami ellenkezés támadt, ki is mondta.
Mégiscsak kellene az a puska.
Lehet. Talán ki is hozom. Aztán talán meg is lőjük a kányát. 3-4 fia van annak is, aztán éhen döglenek. Sipákulnak egy darabig, talán 2-3 napig, éjjel-nappal, amíg elhallgatnak.
Gyula ezen nagyon elgondolkodott, Matula pedig megfontolta, neki készülődött, hogy rágyújtson.
Tudja,
tömte a pipát.
Jobb, ha mi nem szólunk bele ezeknek a dolgába. Mikor én gyerek voltam, 100-szor ennyi volt itt a madár, de lehet, hogy 1000-szer. Persze kánya is, meg sas is, és meg se látszott, amit azok megfogtak. Biztos, hogy a hitványát szedték össze. De aztán ide gyűjtek a madárfogók az állatkertből, összeszedtek mindent, még a kócsagokat is. Akkor aztán megfogyatkozott a madárnép. A kényes madarak nem is jöttek vissza. Több kárt tettek az állatkertiek egy nyáron, mint a kányák meg a többiek 20 év alatt. Akkor még a hercegé volt a berek.
És engedte?
Nem törődött vele. Talán nem is tudta. Az inspektor Pesten lakott, az se sokat értett hozzá. Az idevalók hiába jajgattak, mink meg nem szólhattunk, mert hamarosan kívül rakták a bocskorunkat. Így volt, bizony.
A fene egye meg, mondta Tutajos mély meggyőződéssel. De most már nem jöhetnek?
Ide? Egy lélek sem. Ha csak nincs írása. Az orvhalászokat, a motorcsónakos rendőrök szedték össze, az össze-vissza kószálókat meg mink. És a bíróság most nem 3 napra csukja be, aki törvényt vét. Aztán lássa, visszajöttek a kócsagok is, a többiek is, amint rend lett a berekben.
Gyula ezen is elgondolkozott, de aztán szemét megint csak odavonzotta a nyílás, amely tüneményes mozinak bizonyult a valóság szereplőivel a végtelenség vásznán eredeti színes felvételekkel. Mert soha nem az történt, amit várni lehetett, és soha nem lehetett tudni, melyik szereplő lép fel a színpadra, mikor lesz belőle főszereplő, mikor tűnik el, vagy mikor ölik meg, nem csak az önkéntelen szerep szerint, hanem a valóságban és végérvényesen. És ez a szerep nem volt játék, ez a szerep az élet komoly valósága volt. Itt nem voltak fakardok, művilágítás és papírkorona, itt nem uralkodott senki, és az egész színjátékot valami láthatatlan rend igazgatta a tojástól az elmúlásig. Mindenki magának élt és magáért, mégis összetartozott az egész, az idő, a táj, a mozgás, a természet milliószínű egységében. Tutajosunk is valami ilyesmit gondolt, vagy akart gondolni, de ezeket a gondolatokat mindig megzavarta valami. Most például egy másik szürkegén ballagott a nyílás elé, és Gyula majdnem hangosan nevetett, mert ez a csupa láb, csupa nyak madár olyan esetlen volt, olyan tanácstalan, olyan végtelenül csipás kamasz, amilyen csak egy gémfióka lehet, aki megunta a fészket, a testvéreket és felfedező útra indult. És most csak állt, vartyogott valamit, és a nagy vízzel nem tudott mit kezdeni. Aztán elindult a másik szürke gém felé, imbolyogva és panaszosan krákogva.
Alig, hanem az anyja, suttogott Matula. Majd meglátjuk.
Éhes vagyok,
recsegett a kamasz.
Éhes!
A másik gém merebb volt, mint egy karó. Szemében a felismerésnek, a gyengédségnek semmi nyoma, s ha olvasni lehetett volna benne, talán azt mondja, ki engedte meg, hogy elhagyd a fészket.
Éhes vagyok, éhes!
Nyújtogatta nyakát az ifjú felfedező, és a recsegéshez még a szárnyával is verte a taktust. Az anyamadár hirtelen odafordult, mire a kölyök kitátotta a száját. A két csőr összeölelkezett.
Mit csinálnak?
Eteti, hát nem látja.
Az imént fogott hal a jelek szerint helyet cserélt, mert látni lehetett, amint az öreg nyakában feljön valami gombóc, azt átrázza a fia szájába, aztán a gombóc a fiú nyakában elindul lefelé.
Fúj, de gusztustalan,
köpött Gyula önkéntelenül. Matula megrántotta a vállát.
Hát, tányérjuk nincs, mit csináljanak. Aztán, ha a kisgémnek jó, akkor jó.
És a kisgémnek úgy látszik, nagyon jó volt, mert alig emelte ki anyja a csőrét, már újra krákogott.
Még!
Az anya erre sietve elindult a nádas felé.
Még!
Loholt utána a fiú, de az öreg rá sem hederített. A nádasból is újabb követelődzés recsegett, és a begyében levő maradékot már a többi gyermeknek tartogatta.
Meg is veri, ha nagyon ugrál.
Intett utánuk Matula, de a továbbiakat már látni nem lehetett, és csak percek múlva hallgattak el a fiókák. Rövid idő múlva már újra kint állt az anya, és leste a halat.
Kezdheti előről,
mondta Matula, aztán felkapta a fejét, mert olyan hang hallatszott a levegőből, mintha gőz sistergett volna, utána valami sziszegéssel.
Most nézzen ki, gyorsan!
A sustorgás majdnem zúgássá erősödött. Gyula két kis gömböt látott elvillanni a lyuk felett, nyomukban egy szürkés sárga fecskeszárnyú madárral. Aztán csattant a víz, a gömbök eltűntek, az üldöző pedig lefékezve, könnyed ívben lendült újra magasba.
Kerecsen sólyom, jól nézze meg. De a csörgő récékkel csak akkor boldogul, ha meglepi őket. Repülni azok is tudnak, hiszen látta.
A sólyom a víz felett körözött, ahol a kis récék eltűntek.
Elmöhetsz, ahol a part szakad,
mosolygott Matula a sólyom felé.
Azokból már nem eszel.
A sólyom meg is fogadta Matula tanácsát. Elment, s amerre ment, a levegőben levők sürgősen leszálltak a vízre, és csend lett általában. Gyula megizzadt az izgalomban és az aggódásban a kis récékért, de aztán megnyugodott, mert egyszer csak felbukkant két kis fej, aztán óvatosan kiemelkedtek a barnás, pettyes, csillogó tollú apróságok.
Azt hittem, hogyan ütötték magukat.
Ezek olyan melhúsuk van, mint a vas, de azért enni is finomak.
A gém meg sem ijedt.
Azt nem lehet tudni, de ilyenkor inkább az nem ijed meg, amelyik a földön vagy vízen van. Ha sólyom csak a levegőben parancsol, a földön agyonütné magát. De a levegőben agyon rúgja, vágja, amelyikre szemet vetett, aztán leszáll rá, amikor leesett. Bizony, még a nagy szürke ludnak is kitöri a nyakát.
A sólyom ekkor már messze járt. A víz megnyugodott, s mintha a madarak mozgása is lustult volna, mert tikkasztó melegét feleslegesen pazarolta a nyár. Az öreg gém meggondoltan árnyékba vonult, ahova a kunyhóból látni nem lehetett. Csak a récék bugdácsoltak fáradhatatlanul, és egy kanalas gém szürcsölte a vizet, de ő is a nád árnyékában. Az árnyék azonban mindenütt fogyott egyre-egyre, s a kunyhóban is főni kezdett a levegő. Matula kiverte a pipáját.
Mára talán elég is volt.
Gyula pihegett, és megtörülte verejtékes homlokát.
Máskor is kijövünk?
Persze, de ilyenkor elhúzódik minden, s alig halált már újat. A hajnal jó a leskelődésre, meg az alkonyat, de ilyenkor már csak akkor mozognak, ha muszáj. Csendesen húzódjunk kifelé.
A csónak körül is forrón szikrázott a víz, s Matula az égre nézett.
Idő készül, nem érzi?
Nem érzek semmit.
Nem érzi, milyen fülletten tűz a nap?
De azt érzem.
Na hát, ez azt jelenti, hogy 2-3 órán belül itt az idő. Ahogy nézem, nagy csihipuhi készül, csak jég ne legyen. Majd, ha kiérünk, jobban körülnézünk.
Gyuláról folyt a veríték, pedig Matula tolta a csónakot, és amikor felmásztak a töltésre, szuszogtak a forró, párás levegőben. Az öreg inge a hátára volt tapadva.
Na, még most se érzi.
De érzem, Matula bácsi, de csak most tudom, hogy ez mit jelent. Mintha valami ülne a mellemen. Izzadok, és ez a meleg más meleg, mint ami tegnap ilyenkor volt.
Jól mondja. De nézzen csak fel. Nincs színe az égnek, és akármiben lefogadom, hogy csikasz már a parton vár bennünket. Nagyon fél a dörgéstől, pedig amúgy nem fél semmitől. A kutya sokkal hamarabb megérzi.
Ballagtak az ájult melegben. Tutajos megint külön-külön érezte szétzilált csontjait, feltört marka is jobban fájt, és amit reggel már alig érzett, sajogni kezdett gyógyuló felégése is.
Ilyenkor olyan busz ma az ember gyereke,
mondta Matula,
mintha fejbe verték volna. Még a pipa se köl, ami pedig nem jelent jót. Oda nézzen!
A túlsó parton csikasz ugrándozott, halkan vinnyogva.
Gyertek már, gyertek, mert a bőrömből bújok ki.
Nem mondtam. Máskor megintettem volna, ha ott hagyja a gunyhót, de ilyenkor nem szólok neki, mert nem lenne igazság.
Amikor átcsónakáztak a túlsó partra, csikasz azonnal Matula mellé állt, előbb azonban egy-két vakkantással elmondta, hogy bajós sejtelmei vannak a légköri viszonyokat illetőleg.
Jól van, no,
legyintette meg Matula a szorongó őrszemet.
Mink is tudjuk, eredj előre.
S csikasz azonnal az élre állt, de vissza-vissza fordult, mintha állandóan ellenőrizte volna, jönnek-e ezek a parancsoló személyek. Gyula úgy érezte, mintha a kunyhó környéke, s az egész táj más lett volna, mint máskor. Nyomasztó kedvetlenség ült a levegőben. A bokrok és fák, mintha összehúzódtak volna, a füvek megserezzentek, mintha mindenre valami száraz pára ült volna. A levegőben nem lehetett egy madarat sem látni, csak a bögölyök zümmögtek és szúrtak kegyetlenül.
Együnk?
Kérdezte Matula. Nem kívánok semmit, vallotta be Gyula.
Semmi étvágyam.
Ez így van ilyenkor. Legokosabb ledőlni, ám bár aludni sem tud az ember. Úgy érzem, hamarabb itt lesz, mint gondoltam. Hallja?
Hallok valamit, de eddig azt hittem repülőgép.
Nézze a kutyát.
Csikasz mereven ült, de két füle felállt délnyugatnak fordítva, mint két kis lehallgató kagyló. De kint ekkor már apró széllökések érkeztek, amelyek aztán elhaltak, és újra figyelőre feszült minden.
Hallja!
Ekkor már világosan megmordult messze valahol az ég, olyan messze, mintha a föld hörögne, és egészen halkan, mégis félelmetesen, megzendült a végtelen nádas. A tűzhely hamuját kis forgószél kavarta fel, egy-egy levelet szárnyára vett a feltámadt szél, és minden fűszál megdőlt a szél egyenletes nyomásától.
Csak jeget ne hozzon,
sóhajtott Matula.
Az ab még lábon áll, a búza fele keresztben. A kukorica gyenge.
Gyula hallgatott, s a feszültséget figyelte önmagában, s kint a levegőben.
Nagy idő készül, mondta Matula, de nem lesz hosszú. Ami ilyen hirtelen jön, nem tud megállni.
Az égerfák is susogni kezdtek, s az ég úgy elszürkült, mintha porrá vált köd úszott volna a nap alatt. A nádas legmélyebb hangján zúgott már, és az a távoli rettentő feszültség egyre közeledett. Kinézek, mondta Gyula.
Hát nézzen.
Amikor a fiú elment a kunyhó takarásából, a szél majdnem fellökte. És ez a szél nem hullámzott, és nem vett lélegzetet, egyenletesen rohant, mint a zuhatag vize, amely előtt nincs akadály. A nádas egészen lefeküdt, a fák keservesen sóhajtottak, s egy nagy recsenés azt mondta, hogy valahol egy vastag ág törött le. Gyula alig tudta nyitva tartani a szemét, mert mindenféle törmelék repült a levegőben, de amit látott, ijesztően szép volt. A délnyugati ég már fekete volt, mintha sötét hegyek nőttek volna a látóhatár mögötti mélységekből, és a völgyek hamvas szakadékaiban úgy jártak a villámok, mint a takács vetélője. A felhőhegyek csipkés taraja sárgás-fehér volt, mint az ázott szalma vastag fürtje, amely mögött eltűnt a táj és az ég. A szél most már ordított. Egész ágak, nátszálak, levelek utaztak vadszáguldással a levegőben, s úgy lehetett érezni, hogy az a rémséges, mozgó fal a következő percben rádől a világra. De legfélelmetesebb volt ebben a pokoli színjátékban a kísérő zene. Az a szívszorongató, gurgulázó hörgés, az az állandó marajlás, a szörnyű feszültség szikrázó fenyegetése, hogy még egy pillanat és szétrobban az egész világ. A fiú megbűvölve, reszketve állt ebben az ítéletidőben. Borzongott, de nem félt, reszketett, de nem fázott, és észresen vette, hogy nagy esőcseppek kopognak körülötte. Eltűnt már a nap, a felhőhegyek már elrohantak felette, s amikor már úgy érezte, hogy az a folytott, végtelen erő az ő melkasát is szétveti, egy rettenetes recsegő az egész eget széthasító lobbanásban feloldódott minden. Tutajosunk félig vakon, de erősen igyekezett a kunyhóba, mert az istennyila, mintha végig repesztette volna az égi óceán fenekét. Locsogva dőlt a földre az eső. Matula megtömte pipáját, Csikasz kényelmesen végig nyúlt Gyula ágya mellett. A fiú is eldőlt a szénán, és nézték a kunyhón kívül esőtől füstölgő világot. Néztek és nem szóltak, de minden mozdulatukban a megkönnyebbülés, a felszabadult lélegzés volt érezhető. Messze látni most nem lehetett, de nem is akartak messze látni, mert idegeikben a látóhatár már szélesedett, és szívükben álmosodó nyugalom csordogált. Gyula azt még látta, hogy az öreg leteszi maga mellé a pipáját, aztán csak az eső sustorgása hallatszott a kunyhó tetején, és elhalóan az egész nagy rétségen. Később már az se.